Itt a Vállalatok és Piacok, az Inforádió gazdasági magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő Sipos Ildikó. Adásunk tartalmából számos könnyítést hoz a hazai kis- és középvállalkozások számára a 2026-os év. A december mindig erős hónap a fogyasztási hitelek piacán, az év utolsó hónapjában az áruhitelek és a személyi kölcsönök iránt egyaránt jelentős az érdeklődés, de a hitelkártya és a folyószámla hitelkeretek is nagyobb eséllyel csúsznak mínuszba a karácsonyt követően január első napjaiban. Az Európai Bizottság azt javasolja, hogy 2028 helyett már 2026-ban törőjék el a 150 euró alatti árukra vonatkozó de minimis mentességet. Már 2025 nyarán szigorították itthon a befektetési arannyal való kereskedelmet, 2026-tól pedig várhatóan a bírság összege is emelkedni fog, hogyha egy nemes fém kereskedő nem tartja be a szabályokat. Ezekről a témákról lesz szó a mai műsorban. Tartsanak velünk! Számos könnyítést hoz a hazai kis- és középvállalkozások számára a 2026-os év. Több más mellett emelkedik az alanyi adómentesség értékhatára az áfában, nő a költséghányad az átalányadózóknál, a mostaninál több cég választhatja a kivát, és kevesebb szociális hozzájárulási adót fizetnek a főállású vállalkozók, mondta az Inforádiónak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kommunikációs vezetője. Lincmeyer Szilviát kérdeztem.
Számos könnyítés jön 2026-ban a KKV-knak. Az első és talán már sokak által hallott kedvezmény, az pedig az, hogy az alanyi adómentesség az áfában, annak az éves bevételi korlátja, az megemelkedik. Eddig ugye ez a bevételi határ, ameddig lehetett választani a mentességet, hogy ezt alanyi mentességnek hívjuk. Az áfában az 18 millió forint volt. Ez 2026-ban 20 millió forintra emelkedik, 2027-ben 22 millió forint lesz, és 2028-ban pedig 24 millió forint. Ezeket a újabb bevételi határokat azért mondtam el, mert ez egyben egy kiszámíthatóságot is jelent a kis középvállalkozásoknak, hiszen tudják, hogyha jövőre, illetve 2026-ban növekszenek, akkor az nem lesz gond, hiszen 27-ben, 28-ban is maradhatnak alanyi mentesek. Ami itt még fontos, hogy azoknak nagyon sok kérdés szokott jönni a már alanyi mentességet vállalkozó vállalkozásoktól is, és a jó hír az, hogy nekik semmit nem kell tenni. Az alanyi mentesség választása egészen addig szól, ameddig valaki ki nem esik belőle, mert hogy átlépi a bevételi határt, vagy addig, ameddig valaki nem jelzi a NAV-nál, hogy már nem e szerint adózna. Tehát a 870 ezer most áfamentességgel élő vállalkozásnak semmilyen teendője nincsen. Akik viszont most szeretnének, illetve 2025-ben szeretnék ezt választani 2026-ra, nekik nagyon fontos a határidő, mert 2025. december 31-ig lehet jelezni a NAV-nál, hogyha valaki 2026-ban alanyi mentes szeretne lenni. Ezt a határidőt, ezt nem lehet túllépni.
Sokkal kedvezőbbé válik 2026-ban az átalányadózás szabályozása is. Konkrétan mi az, ami változik?
Az átalányadózás is kedvezőbbé válik, mert 40-ről 45%-ra nő az egyéni vállalkozók esetében a költséghányad. 2026-ban 40-ről 45%-ra nő a költséghányad, és itt is ugyanúgy igaz, mint az alanyi mentességnél, hogy ez is egy kiszámítható adófajta lesz, abból a szempontból, hogy már 2027-re is megvan az újabb könnyítés, ezt már most tudja mindenki, 2027-ben a költséghányad 50%-ra nő. Ennek a gyakorlatban azért is van jelentősége, mert van egy nagyon kedvező szabály, ez pedig az, ami kimondja, hogy az éves minimálbér feléig az átalányadózóknak a jövedelme az adómentes. Ugye itt fontos, hogy ez jövedelem, és nem a bevétel, tehát ezt így vissza kell osztani, szorozni, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy 2026-ban több mint 3,5 millió forintos bevételig az átalányadózónak egyáltalán nem kell személyi jövedelemadót fizetni. Így például azoknak, akik most azon gondolkoznának, hogy vállalkozást indítanak, de még munkaviszonyban vagy bármilyen jogviszonyban dolgoznak, azok nyugodtan a munka mellett ki tudják próbálni, hogy megéri ez az adózási forma, hiszen 3,5 millió forintos bevételig nem kell az adófizetéssel bíbelődni.
A szociális hozzájárulási adót érintően milyen változás lép életbe 2026. január 1-től?
2026. január 1-től a főfoglalkozású egyéni és társas vállalkozóknak csökken a havonta minimálisan fizetendő szociális hozzájárulási adó alapja. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy eddig 2025-ben, amiután mindenféleképpen meg kellett fizetni a szociális hozzájárulási adót, azt úgy kellett kiszámolni, hogy a minimálbérnek, vagy akire a garantált bérminimum vonatkozott, a garantált bérminimumnak a 112,5%-át kellett számítani, és ezután kellett fizetni a 13%-os szociális hozzájárulási adót. A nagy könnyebbség jövőre az lesz, hogy már nem a 112,5% lesz a szociális hozzájárulási adónak az alapja, hanem a 100%-a.
Az adóadminisztrációt tekintve melyek a fontosabb változások 2026. január 1-től?
2026-ban még tovább csökken az adóadminisztráció. Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy a vállalkozói jövedelem szerint adózó egyéni vállalkozóknak elegendő lesz negyedévente bevallaniuk a TB járulékot és a szochót. Elég negyedévente fizetni is. Ez egy nagy könnyebbség, hiszen a 12 helyett így már ez csak 4 bevallás és befizetést jelent. A másik könnyebbség az a társasági adózókat érinti, a cégeket. Ott lesz egy 4-szeres emelés, ez pedig a társasági adóelőlegre igaz. Az 5 millió forintos határ az 20 millióra emelkedik 2026-ban, tehát negyedéves társasági adóelőleg fizetés az most már nem 5 millió forintos határig, hanem 20 millió forintig érvényes. De még a mikrogazdálkodók egyszerűsített éves beszámoló készítés szabálya is nagyon kedvezően változnak, hiszen az értékhatárok 20%-kal nőnek. A mérleg főösszeg tekintetében az azt jelenti, hogy a 150 millió forintról 20 millió forintra nő a határérték.
Linzmeier Szilviát, a NAV kommunikációs vezetőjét hallották. December mindig erős hónap a fogyasztási hitelek piacán. Az év utolsó hónapjában az áruhitelek és a személyi kölcsönök iránt is jelentős az érdeklődés, de a hitelkártya és folyószámla hitelkeretek is nagyobb eséllyel csúsznak mínuszba a karácsonyt követően január első napjaiban. A biztosdöntés.hu szakértője azt mondta, minden hitelnél az a legfontosabb, hogy időben törlesszünk. Fülöp Norbertet kérdeztem.
Évvégén mindig a hitelezés Magyarországon felpörög. Nagyon nagy különbségek vannak azonban a különböző hiteltípusok között. Miközben egy 0%-os THM-ű áruhitel például kifejezetten jó választás lehet, hiszen összességében ugyanannyit kell visszafizetni a bank részére a futamidő alatt, mint amekkora hitelt felvett az illető. A személyi kölcsönöknél, vagy akár a hitelkártyáknál már nem erről van szó, itt kamatot kell fizetni a hitelre. A 0%-os THM-ű áruhiteleknél azonban fontos kiemelni, hogy csak akkor ingyenesek ezek a kölcsönök, ha valaki szerződés szerint törleszt, amennyiben csúszik a törlesztéssel, akkor késedelmi kamatot számítanak fel, illetve a banknak lehetnek költségei, például a telefonhívás, levél küldés az ügyfél számára, ezeknek is rendszerint a hirdetményekben komoly díja van, ezeket is fel fogják számolni. Tehát, hogyha valaki nem szerződés szerint törleszt, akkor egy ingyen hitel bizony akár végül drága is lehet. A hitelkártyákkal más a helyzet, ezek alapvetőleg akár ingyenes finanszírozást is nyújtanak, amennyiben valaki a türelmi idő végéig visszafizeti a bank részére a tartozását, amennyiben viszont ezt nem teszi meg, akkor komoly 30% fölötti kamatot számítanak fel a bankok, ráadásul, hogyha a minimális összeget sem fizeti be az adós, akkor külön büntetése is számíthat, tehát egy rosszul kezelt hitelkártya bizony komoly adósságspirálba lökhet bárkit.
A biztosdöntés.hu-nak vannak adatai arra vonatkozóan, hogy 2025. októberében hány millió hitelkártya volt Magyarországon forgalomba, és mekkora volt a fennálló tartozás értéke, mennyire számít rekordévnek 2025.
A hitelkártyák száma nem nőtt jelentősen az elmúlt egy évben. 1 millió 140 ezer hitelkártya van jelen pillanatban kint a lakosságnál. Ugyanakkor az jól látszik, hogy a hitelkártya tulajdonosok egyre aktívabbak, 160 milliárd forintnyi tartozás van, vagy volt pontosabban októberben, ami 8 éves rekordnak számít. Jó hír ugyanakkor, hogy ennek a tartozásnak kevesebb, mint a fele kamatozó az adott pillanatban. Ez azt jelenti, hogy minden második adós az úgy használja a hitelkártyáját, hogy időben visszatörleszti a kölcsön összegét, így, hogy nem kell kamatot fizetni rá. Ez az 50% alatti érték egyébként kifejezetten jónak számít, korábban 60-65%-os arányról beszélhettünk, ami arra utal szerintünk, hogy akinek van hitelkártyája, azok egyre tudatosabban használják ezt a pénzügyi megoldást.
Mire érdemes még annak figyelnie, aki akár mondjuk áruhitelt vett föl, és azt törleszti, vagy akinek mondjuk a folyószámla hitelkerete került a karácsonyi ünnepek előtt mínuszba?
Bármilyen hitelről is legyen szó, az elsődleges szempont az, hogy szerződés szerint törleszünk. Ebben az esetben nem lesznek plusz költségek. Ha pedig egy hitel ingyenes, és szintén szerződés szerint fizeti az adós, akkor az ingyenes is maradhat. A folyószámla hiteleket érdemes így külön is említeni, mert itt a hitelkeret sokszor a adott havi jövedelem 2-3-szorosát is elérheti. Tehát bizony előfordul, hogy nem fog pluszba menni a folyószámla hitelkeret, emiatt pedig akár hosszú hónapokra is gyakorlatilag hitelt vesz fel valaki, és a folyószámla hitelnek a kamata szintén ilyen 30% körül van. Tehát, hogyha valaki maga előtt görget bár 100 ezer forint adósságot a folyószámláján, vagyis gyakorlatilag hosszú távon mínuszban tartja, akkor bizony ez komoly plusz költséget jelent éves szinten.
Fülöp Norbertet, a biztosdöntés.hu pénzügyi szakértőjét hallották. Az Európai Bizottság azt javasolja, hogy 2028 helyett már 2026-ban törüljék el a 150 euró alatti árukra vonatkozó de minimis mentességet. Ha az uniós tagállamok alkalmazzák az Európai Bizottság javaslatát, akkor növekedhet többes mellett a Kínából származó importtermékek és az egyéb online platformokon rendelt árucikkek ára, mondta az Inforádiónak az RSM vámjövedéki és hulladékgazdálkodási tanácsadási üzletágának vezetője. Falcsik Istvánt kérdeztem.
Ez a mentesség azt jelenti, hogy a 150 euró alatti értékű áruk, amelyeket kisértékű áruknak nevezünk, amennyiben ezt végfogyasztók rendelik meg internetes kereskedelem formájában, akkor ezekre az árukra 0% vámot kell alkalmazni, kvázi vámmentesen érkeznek be harmadik országról. Importáfát fizetni kell az ilyen áruk után, csak a vámmentessége, illetőleg hát a 0%-os vámadott ezekben az esetekben. Ennek a magyarázata, ennek a kedvezményeknek az, hogy az ilyen árukat a lehető leggyorsabban kell eljutni a végfogyasztókhoz, és hát ennek megfelelően, ugye ennek az egy, a vámkezelése sokkal egyszerűbb úgy, hogyha ez egy 0%-os vámtétellel történik. De hangsúlyozni szeretném, importáfát fizetni kell, tehát ezek az áruk után is van egyfajta köztartozás. Azt könnyen be lehet látni, hogy ez egyfajta versenyhátrányt jelent azoknak a gazdálkodóknak, akik nem egyedileg, tehát nem elektronikus kereskedelmi formájában küldik be ezeket a termékeket a végfogyasztónak, hanem mondjuk ugyanilyen terméket nagyobb tömegben, tehát szállítmány formájában hoznak be, ugyanis ott már nyilvánvalóan a 150 eurót meghaladja egy szállítmány értéke, és ott már rendesen az adott kombinált nomenklatúra szerinti vámterhet kell érte fizetni.
Ugye itt alapvetően a Kínából behozott olcsó importról van szó, arról a rendelésdömpingről, amit a legtöbb nyugat-európai, kelet-európai országból is a lakosok feladnak. Ez a rendelkezés bármilyen szempontból a fogyasztót károsan érheti? Tehát bekövetkezhet az, hogy mondjuk az adott terméknek az ára magasabb lesz?
Ez tulajdonképpen biztos, vagy legalábbis én ezt valószínűsítem, ugyanis jelenleg 0% vámteher van rajta, amennyiben bármilyen szintű vámteher fog rá rakódni, már pedig valószínűleg a normál vámtarifális szabályok szerinti vám fog rárakódni ezekre a termékekre, akkor nyilvánvalóan ennek a terméknek ezt az árába be fogja építeni az, aki eladja, tehát ez valahol szerintem teljesen automatizmus, hogy egyfajta áremelkedést fog generálni. Ugyanakkor ezeknek a vámkezelése is viszonylag egyszerűbb módon történik, erre van kialakítva elektronikus rendszer, és van erre kialakítva ugye különféle vámkezelési módozatok, ez úgynevezett iOS rendszer is, amik egyszerűvé teszik a vámeljárást. Na most amennyiben ugye az egyes áruk esetében majd külön-külön kell meghatározni azt, hogy milyen vámtarifa szám alapján és hány százalékos vámtétel lesz, szerintem ezt az adminisztrációt is valamilyen szinten növelni fogja, és minden olyan dolog, ami egyébként növeli a vámmal kapcsolatos vámadminisztrációt, az szintén elképzelhető, hogy valahol egy magasabb vámszolgáltatási árakat képez, és egy ilyen is be tud épülni a termék árába.
Falcsik Istvánt, az RSM vámjövedéki és hulladékgazdálkodási tanácsadási üzletágának vezetőjét hallották. 2025 nyarán szigorították a befektetési arannyal való kereskedelmet, 2026-tól pedig várhatóan emelkedni fog a bírság összege is, hogyha egy nemesfém kereskedő nem tartja be a szabályokat. A szigorítás a befektetőket is védi, mondta az Inforádiónak a Magyar Aranykereskedők Szövetségének elnöke, a Konklúd Befektetési ZRT vezérigazgatója. Juhász Gergellyel még 2025. decemberében beszélgettem.
Valószínű az lett a jogalkotó célja ezzel, hogy tisztítsák a piacot, jóval szigorúbb feltételekkel lehet engedélyt szerezni erre a tevékenységre. Kicsit elmozdulunk egy, hát nem azt mondom, ez túlzás lenne, hogy egy befektetési szolgáltató irányba, de mindesetre nem egy sima kereskedőként tekintenek innentől kezdve az aranykereskedőkre, hanem sokkal szigorúbb tőke feltételek lesznek, úgy gondolom személyi, tárgyi, technikai feltételek is lesznek, nyilván tevékenységkörtől függően, és sokkal magasabb lesz a belépési küszöb erre a piacra. És joga lesz a SZDFH-nak lekapcsolni bizonyos websájtokat, amiknek nincsen Magyarországon telephelyük, és úgy forgalmaznak Magyarországra irányuló akár csomagküldést, akár más jellegű arannyal kapcsolatos tevékenységet.
Szükség van arra, hogy védjék azokat a nemesfém kereskedőket, akik tisztességes kereskedelmi gyakorlatot folytatnak azokkal szemben, akik nem, vagy védjék a lakosságot, a potenciális befektetőket.
Mind a kettőre vonatkozik, tehát elvileg a szándék ugye az ez, hogy azokat a cégeket, vagy lehet, hogy nem is cég, csak nyit valaki egy boltot, mindenféléket hirdet, hogy ilyen magas áron vásárol vissza, meg ezt, meg azt kínál, bemegy a boltba valaki, és akkor hát aztán végül is átverik. Ezeket ki szeretnék szűrni. Ez teljesen jó, és szerintem ennek van is értelme, mert azért látjuk, hogy azért vannak ilyen dolgok, és piramis játékok, tehát azért időről időre felbukkannak. Nyilván a kereskedőknek pedig van egy félelmük, hogy nehogy túlszabályozásba essünk, és az eddigi tevékenységeinket ne tudjuk folytatni, vagy pedig hát azok az innovációk, amiket be kéne hozni külföldre, amik jönnek, azokat próbáljuk mi is adaptálni, illetve amit nagyon szeretnénk még elérni, hogy egy kedvezőbb adó jogszabályokat kellene kialakítani, mert ha csak egy kicsit nyugatra megyünk tőlünk, akkor egyetlen egyet mondanék, hogy ha valaki éven túl tartja az aranybefektetését, akkor nem kell SZI-t fizessen.
2025. december 31-e szerda este 10 órától 2026. január 4-e vasárnap este 8 óráig egybefüggő bankszünnapot tart az MBH Bank. A leállás okairól és arról, hogy milyen banki műveleteket nem tudnak majd elvégezni a pénzintézet ügyfelei, Kutas Istvánt, az MBH Bank kommunikációs ügyvezető igazgatóját kérdeztem.
Az MBH Bank a többi pénzintézethez hasonlóan folyamatosan fejleszti a rendszereit, hiszen egyre több ügyfél használ digitális szolgáltatásokat, így a rendszereket folyamatosan ehhez kell igazítani. A legtöbb ilyen fejlesztést azt szinte észrevétlenül mondjuk egy szombat vagy vasárnap éjszaka meg tudjuk csinálni, tehát nem kell leállítani hozzá a rendszereket. Most egy nagyobb fejlesztési mérföldkő előtt állunk, a Volt Takarékbank rendszerét integráljuk. emiatt kell több napra leállítani a rendszert. Ugyanakkor azt fontos hangsúlyozni, hogy ez nem 4 nap egybefüggő leállás, amikor semmi sem használható, hanem vannak szolgáltatások, amik az idő nagy részében elérhetők lesznek, vannak szolgáltatások, amelyek esetében csak egy rövidebb kiesés várható.
Melyek azok a szolgáltatások, amelyek továbbra is elérhetőek lesznek az ügyfelek számára, és melyek azok, amelyek nem?
A meghirdetett időszakban, tehát december 31-e este 10 órától folyamatosan elérhető lesz például a hitelkártya, tehát az ügyfelek a hitelkártyájukat zavartalanul tudják használni, a SZIP kártyájukat szintén zavartalanul tudják használni. A december 31-i egyenlegig a bankkártyát is tudják használni. Itt a bankkártya használatban lehetnek kisebb fennakadások, de összességében bankkártyával az idő nagy részében fognak tudni az ügyfelek fizetni. Ami nem fog működni, az a netbank, mobilbankon keresztüli utalás, illetve a pénzfogadás. Tehát ez a szolgáltatás szünetelni fog, illetve az ATM-en keresztüli készpénzbefizetés sem fog működni.
Mi történik akkor, hogyha mondjuk egy ügyfelük pont ebben az időszakban elveszíti a bankkártyáját, vagy nem találja a bankkártyáját, akkor ettől függetlenül, hogy ez a leállás van, a telebankban le tudja tiltani például a bankkártyát?
Igen, bár a telebanknak több szolgáltatása nem fog működni, a bankkártya letiltás az mindenképpen végig elérhető lesz. Az a tapasztalatunk, hogy ezekben az időszakokban, illetve az időszakok előtt nagyon sokszor csalók próbálkoznak az MBH bank ügyfeleinél, ezért fokozottan érdemes odafigyelni arra, hogy milyen adatokat kinek adunk ki. Bank személyes adatot nem kér sose az ügyfelektől mondjuk telefonos úton, tehát érdemes fokozottan figyelni ebben az időszakban. Szintén érdemes hangsúlyozni, hogy bár január 5-től zavartalanul fognak működni a szolgáltatások, megnyitjuk az online csatornákat. Itt egyrészt a volt takarékbankos vállalati ügyfeleknek, illetve a lakossági ügyfelek egy bizonyos csoportjának, ugye más felületeken kell majd belépnie, de erről kaptak előzetesen tájékoztatást. A másik fontos tudnivaló pedig az, hogy ilyen esetekben, ugye, hogyha 4 napig nem használhatják az ügyfelek az online felületeket, mindig megnövekedett az érdeklődés, megnövekedett a forgalom, ami járhat azzal, hogy a rendszerben kisebb-nagyobb fennakadások lesznek, vagy lassulás tapasztalható. Ezért érdemes ezeket a nagyobb tranzakciókat, fontosabb tranzakciókat vagy a bankszünnap előtt elvégezni, vagy pedig a bankszünnap után 1-2 nappal, amikor már beáll a normális működés.
Kutas Istvánt, az MBH Bank kommunikációs ügyvezető igazgatóját hallották. Ezzel a Vállalatok és piacok véget ért, a műsort meghallgathatják vagy letölthetik a www.infostart.hu weboldalról. Búcsúzik a szerkesztő, Sipos Ildikó.